Ez itt az Ügyvéd Podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek egymással a hivatásukról, kivételesen azonban mégsem ügyvéd foglalkozású a beszélgetőtársam. Meghívott előadónk szakmájában azon kevesek közé tartozik, akiket sokkal inkább a jövő, mint sem a múlt érdekel. Elsősorban a hogyanok foglalkoztatják és a változás mikéntjei. Szakterületei időgazdálkodás, karriermenedzsment, konfliktus és stresszkezelés, az önbizalom pszichológiája. Eddig megjelent könyvei: A siker tervezhető, 100 mondat, amely megváltoztatta az életemet és a lélek igazságait. Köszöntöm Limpár Imrét a vonalban, szervusz!
Üdvözöllek, Ágnes, szervusz!
Amennyiben valaki olyan van mens, hogy csinál, mint mi, az az ügyvédek, és erről a szerkesztőségben beszélgettünk a közelmúltban, és nem vagyunk helyettesíthetők, legalábbis azt szeretnénk gondolni magunkról, hogy nem vagyunk azok. A feladatunk nem delegálható, tehát az ügyfelek sokszor ragaszkodnak hozzánk, akkor hogy tudjuk megtartani a határainkat? Mik azok a technikák, amik segítenek nekünk abban, hogy ne érezzük marionettbábuként magunkat a saját életünkben?
Ezt így mind egyszerre, erős nyitás, Ágnes, erős nyitás. Az jutott eszembe, hogy rögtön felteszek egy kérdést, ha bárki hallgat minket. Mennyi az x per 168? Ugye 168 óránk van egy héten, és x az az időmennyiség, ami fölött 100%-ig én rendelkezem. És ez itt nagyon tud oszcillálni foglalkozás, szerepkörök függvényében, de hogy tényleg mennyi az x? És hogy bárki, aki az időgazdálkodással elkezd foglalkozni, azt tapasztalom, hogy könnyű elveszni te is ugye rögtön a technikákat, praktikákat kérdezed, holott a nulladik, vagy első lépés, attól függ, hogy kezdjük a számolást, valójában az, hogy hol fáj, hogy mi a tünetem, tehát mi a baj, és hogy ehhez kellene egy ilyen röntgenkép gyakorlatilag, hogy amikor az az időélményünk, hogy nincs idő, hogy rohanunk, hogy rángatva vagyunk sok minden által, akkor mi a fő baj? És hogy javaslom, hogy erről mindenképpen időzzünk majd mi is itt a beszélgetés során. Úgyhogy bennem ez a felütés így a kérdésed kapcsán.
Érdekes, hogy azt mondod, hogy időgazdálkodás. Ezek szerint te az időt azt erőforrásként értékeled?
Nézd, ez egy ritka vacak hungarikum. Sikerült megint egy olyan nevezéktant adni, mint a stresszkezelésnek. Másik kedvenc témám, hogy nem a stresszt kell kezelni magunkat. A stressz van, volt, lesz, rossz a fókuszpont, sokszor így rosszak a válaszok is. Még az angol time management is szerencsésebb, mert valójában a szó egy, elnézést, ezt nem tudom szebben mondani, a szó egy baromság. Nem tudunk az idővel gazdálkodni, az időhöz való viszonyunkon tudunk csűrni, csavarni, faragni. Úgyhogy az idő valójában jóval több, mint erőforrás. Ide keverek egy elvet, nagyon-nagyon kedvelem a Franklinnek az elvét, hogy ez egy szentencián alapul: szeretik az életet, akkor ne vesztegessék az időm, mert ebből tevődik össze az élet. Magyarán, mit mondtam ezzel, mit mond a Franklin ezzel? Hogy idő egyenlő élet, élet egyenlő idő. Képzeljünk el egy rögtönzött gondolatkísérlet. Vagyunk a folyosón, és kedvenc vagy nem kedvenc kollégánk meglát minket, és akkor azt mondja: Imre, de jó, hogy itt vagy, van pár fölösleges perced? Ha a Franklin elvvel nézzük az ő kérdését, akkor azt kérdezi, hogy van egy kis fölösleges életem? Hát szerintem senkinek nincs. Az korrektebb lenne azt mondani, hogy Imre, de jó, hogy itt vagy, van pár szabad perced? Ez már feltételezi, hogy dönthetünk úgy, hogy most nemet mondunk, és ő nem sértődik meg. És a legkorrektebb persze így nem beszélni magyar, de így kellene beszélnünk, ha ezt a nemes Franklin elvet használjuk, hogy Imre, de jó, hogy itt vagy, a következő 3 percben rám tudnád szánni az életedet? Szóval jó hosszan válaszolok a kérdésedre, ez bőven több, mint erőforrás.
Tehát azt mondod, hogy mondjuk van 168 kredit, és végül is olyan erőforrás, ha annak tekintjük, bőven több, mint erőforrás, ami nem újul meg.
Pontosan. És hogyha ennek nézzük a végső kimenetét, mindenkinek javaslom, ha egy kicsikét is akarja az időt uralni, és az idő ura vagy úrnője szeretne lenni, aki minket hallgat, gondolkozzon napokban. Tehát, hogy ahogy most a heti óraszámokat mondtam, úgy kimondom a 27.375 napot. Ennyi napot élünk. Ugye egy átlag magyar nő persze ennél többet, egy átlag magyar férfi kevesebbet. Ez több, mint egy mezei szorzat, ugye, mert amúgy felszoroztuk a 75 évet a 365-tel, de ez egy szemléletet is jelentene, hogy napokban gondolkodom. És akkor ki tudok például egy olyat mondani, hogy mint a régi rómaiak, hogy a amici diem perdidi, barátaim, elvesztegettem egy napot. De ha elvesztegetek egy napot, az nem jelenti azt, hogy visz magával még jó pár napot. Mármint ha napokban gondolkozom, mit mondtam meg én ezzel, hogy ha valaki hetekben könyveli le a saját életét, és a fontos szó az időgazdálkodásban az alapidőegység, hogy hetekben gondolkozunk. Például, ha bárki kedd délután szeretett főnöke vagy anyósa 3:05 beszól neki valamit, és azt mondja 3:06 ezen felbuzdulva, hogy ez a hét már el van baltázva, akkor lehet tudni, hogy ő hetekben gondolkodik. Na most nem mindegy, jövőre 366 napunk lesz szökőév, hogy egy évben a saját beavatkozási lehetőségem az életemre 366, vagy n=52. 52. Ez nem kell statisztikusnak lenni, ez szignifikáns különbség. Tehát merjünk napokban gondolkodni, és igen, ez egy nagyon véges szám, úgyhogy nem megújuló.
Abban a mátrixban, hogy sürgős, fontos, nekem sürgős, másnak fontos, szoktál gondolkodni? Tehát akkor, amikor időmenedzsmentről beszélünk, akkor mi alapján állítasz fel prioritásokat, vagy mi alapján teszel javaslatot az ügyfeleidnek arra vonatkozóan, hogy hogyan priorizáljunk?
Igen. Három kérdés is van most egybe. Az egyik, hogy szoktam-e ugye ezt a Eisenhower mátrixot, ezt a sürgős fontos mátrix, ez egy 2x2-es box. Ez egy nagyon ismert felosztás. A pszichológusi szoftverem, ami bennem állandóan duruzsol, mindig hiányolt valamit, hogy az életem csak ebből fog állni, hogy a fontos meg a sürgőst itt mátrixozom, hogy mi a lényeg. És kicsit fenkölt, kicsit teátrál, és kicsit demagóg, amit most mondani fogok, de a létezésünk szempontjából mi az, ami igazán lényeges, és hogy csak oda kéne tenni a hangsúlyokat. Tehát ezt én mindig hiányoltam ebből az SF Matrixból. A második kérdés, hogy mit javaslok, hát valójában mi a tünet? Tehát, hogy mondjak egy nagyon népszerű tünetet, már egy népszerű idézőjel, sokan hát szenvedünk tőle, a halogatás. Ott egy nagyon jól el lehet sütni azt a tételmondatot, hogy a halogatás mindig tünet. Meg kell nézni, hogy mi van mögötte. És annyiféle mögöttes ok lett, amiért a mindennapokban azt érezzük, hogy de hát halogatom a dolgokat. Csak egy-két példát, hogy ne legyen ennyire absztrakt. Van, aki azért halogat, mert maximalista. És ki nem adja a kezéből, amíg nem 100%-os. Maximalistáknak egyébként el szoktam sütni azt az időgazdálkodási elvet, hogy nem azt kérték, hogy tökéletes legyen, hanem hogy szerdára meglegyen. De hát már alakul is a lincs hangulat, ugye? Mert az nem elég jó valami 95%-os. Halogatás lehet tünet, valaki azért nem szeret, azért halogat, mert nem szeret mondjuk elkezdeni dolgokat. Az újdonság, egy projektnek a kezdete, egy új ügy, egy új vállalás, ha már benne van, ő csinálja tisztesen. Mondok mást, halogatás tünet. Van olyan, hogy valaki azért halogat, mert befejezni nem szeret. Az utolsó záró akkordot ki nem tenni, a zárókövet, a sarokkövet, ami a végén van. Egyetemistáknak hányszor mondom, hogy ugye ők ne azt mondják, hogy a szakdolgozatot írnak, hanem egy szakdolgozat, bármennyire is kötődünk néha a saját munkánkhoz. A végén ki kell tudni tenni a pontot, és haladni tovább. Tehát attól is függ, hogy mi a tünet, hogy mit javaslok, ugye volt a kérdésed, és akkor még egy lábjegyzet, és ez a harmadik, hogy valójában mire van szüksége főhősünknek. Van olyan, hogy három csoportot megkülönböztetek, alfa, béta, gamma. Alfa csoportban időgazdálkodási elvek vannak. Az elvek azok olyanok, mint a szemüveglencse, így ránézek, hogy más fénytörésből, más látószögből az elakadásomra. De ez nem oldja meg, csak ad egy új aspektust. Van a béta csoport, ez a tűzoltó technikáknak a nem tudom, almalakja. Tehát, hogy ég a ház, káosz van, ezer dolgot kell csinálnom holnap utára, és akkor mit lehet csinálni? És ez azért vannak, ha gondolod, majd kérdezel, és belemegyünk ebbe a béta csoportba, és van a gamma csoport, ezt például én pszichológusként nagyon szeretem, de nem mindenkinek való, mikor ez már túlmutat a praktikákon, technikákon, hanem az egész életvitelemet, az életritmusomat, az életstílusomat szeretném az időgazdálkodáson keresztül mondjuk megreformálni. Van, aki a diétán keresztül reformálja meg, megint mások, nem tudom én, tanulmányi vállalásaikon keresztül, annyiféle csatornán hathatunk az életünkre, hát az a jó a felnőttségben, hogy lehet választani. Úgyhogy ezek jutottak eszembe a nagy-nagy kérdésre.
A mi életünkben, ezt mondhatom, hiszen nagyrészt ügyvédek hallgatnak minket, de a hallgatóink között számtalan olyan is van, és ennek nagyon örülünk, aki nem ügyvéd, de én azt gondolom, hogy talán nekik is tudunk adni azzal, hogyha erre a kérdésre válaszolunk. Nálunk szerintem nem annyira azt számít, hogy valamit rendkívül rövid idő alatt, és minél több teendőt egységnyi idő alatt befejezzünk, hanem az, hogy nálunk a tökéletes munka az elég jó. Tehát, hogyha mondjuk például írunk egy adásvételi szerződést, annak tökéletesnek kell lennie, különben nem fogja bejegyezni a földhivatal. Ez az egyik dolog, amit megemlítenék az ügyvédi munkával kapcsolatban. A másik pedig az, hogy nem annyira repetitív feladatokról szól, tehát nem hasonlítanám mondjuk a gyapot szedéshez, hanem inkább van egy nagy fokú kreativitás, amit igényelnek az ügyfelek, legalábbis én ezt tapasztalom, tehát viszonylag új jogi megoldásokat szeretnek abban a konkrét ügyben megtapasztalni. Én ezért a saját életemben időnként, hát igazából ez egy nagyon tapintatos megfogalmazás, hogy időnként viszonylag gyakran alkalmazom a kreatív késleltetés technikáját, így neveztem el. Szóval, hogy várok arra a, hát nem is tudom, sugallatra, sok esetben miután rengeteg információt begyűjtöttem, ami alapján, hát sokszor az utolsó pillanatban készül el egy színvonalas munka. Mi erről a véleményed? Akkor, amikor, tehát hasonlíthatnám mondjuk az orvosokhoz is, tehát ott is van olyan szakterület mondjuk egy érsebésznél, ahol tényleg nem az számít, hogy gyorsan, hanem azt, tehát nem mondhatjuk azt a paciensnek, hogy hát önt, igazából a műtét csak félig sikerült jól, de annyira gyorsan befejeztük, hogy utána még két emberen ugyanezt végre tudtuk hajtani, hanem lehet, hogy az egy 36 órás beavatkozás, és csak a tökéletes munka lesz jó. Szóval, hogy hat ez a halogatásra, igen, hiszen egy olyan hivatásrend tagjai vagyunk, ahol rendkívül magasak a minőséggel kapcsolatos elvárások az ügyfelek részéről, a bíróságok részéről is.
Igen, ahogy hoztad az orvosi analógiát, rögtön eszembe jutott latin tanárom, aki anno azt mondta, ilyen nagyon szépen artikulálva beszélt, és azt mondta, hogy nekem kettesre senki ne vegye ki a vakbelemet. És retinára égett, igaza van. Tehát, hogy mondok egy személyes példát is, a podcast hangulatában sokszor belefér, mikor pár éve engem műtöttek sérvre, én nagyon örülök, hogy nem hallgatott Limpár Imre időgazdálkodás előadást a sebész prof, aki műtött, és nem kérdeztem meg a műtőasztalon, hogy na, Imre sérve mennyit ér meg nekünk? Kedves kollégák, mennyit szoktunk szánni egy sérműtétre? 70 perc, hát akkor varjuk össze 70 perc után a Limpár urat. Mert ma nem beszélgetnék itt veled, volt egy komplikáció, és több mint két órát feküdtem az asztalon. Tehát, hogy bizonyos dolgokat valóban csak kiváló szinten lehet megcsinálni, de, és akkor most egy pszichológusi lábjegyzet, nagyon sokszor úgy vagyunk összegyúrva, mi maximalisták, most magamat is ebbe a csoportba sorolom, hogy túlbecsüljük azt, hogy mennyi minden kell, hogy a maximalista sátron belül kerüljön. És bizony, ha elkezdjük vizsgálni a mezei hétfőt, normál keddet, sima szerdát, akkor bizony, sokszor kiderül az, hogy ezt túlbecsüljük. És lehet, amit ugye ezt a mi pszichológusok, a Bettelheim óta mondjuk így, egy nagyon híres fejlődés pszichológus volt a 20. század második felében, aki ő vezette be ezt a nem tökéletes szülőnek kellene, hanem elég jó szülőnek. Tehát az elég jó minőséget igenis szuszakoljam be abba a 168 órába, és tudjak, most jön a művészet, tudjak különbséget tenni, hogy mikor nem adhatom a maximalizmust, és mi az, amikor bizony-bizony kellene. Aztán ennél van egy praktikusabb válaszom is az egész problémakörre, amit érintesz, hogy ugye, ahogy mondtad, ezt nagyon tetszik, föl is írtam magamnak, ez a kreatív késleltetés, ugye? Tehát ez lényegében egy inkubációs hatás, hogy félreteszem, és addig valahogy hátsó agyam még dolgozik rajta, ugye? Tehát valahol, mint egy ilyen, mint az applikációknál, egy ilyen háttér, ugye?
Pontosítom, igen, tehát konkrétan arról van szó, igazából egy barátnőm, szintén ügyvéd barátnőmtől származik a kifejezés, és én is elsajátítottam. Arról van szó, hogy mondjuk egy adott ügyben megcsinálunk egy jogszabálykutatást, és kialakul bennem egy vélemény. Aztán néhány kollégával így analogizáltan egyeztetem a jogesetet, és még bejön néhány információ. Alszok rá egyet-kettőt, mert mondjuk egy érdemi ellenkérelem előterjesztésére nem véletlenül van 45 napunk. Ez nem csak azért van, hogy összegyűjtsünk iratokat, meg tanukat kutassunk fel, hanem én tényleg azt gondolom, hogy az ilyen alszom rá még egyet, kettőt, hármat, és más nézőpontokat is. És számtalanszor előfordult velem például az, ezzel a kreatív késleltetéssel kapcsolatban, hogy amiről egyik nap meg voltam győződve, hogy az lesz az az irány, amin nekünk járnunk kell, vagy az az út, két nappal később homlok egyenest másképp gondolkodtam róla, és az lett eredményes.
Ugye, amikor a régiek azt mondták, hogy aludjunk még erre egyet. Ez tulajdonképpen ugyanez Pepitába. Ami viszont nagyon fontos abban, amit mondasz szerintem, hogy, és különböztessünk meg két típusú munkavégzést. Kreálok rá most szavakat. Az egyik legyen mondjuk az alkotás, a másik a kivitelezés. Ez most csak egy rögtönzés, hogy értem ez alatt, hogy minőségi különbség van a kettő között. A kivitelezésen én azt értem, amit már N plusz egyszer megcsináltunk karrierutunk során. Tehát, hogy attól még oda kell figyelni, és amit mondasz, attól annak még lehet, hogy ugyanúgy 100%-nak kell lenni, de már a vérünké vált, már ott benne van. Az alkotás pedig, amikor kell az a plusz, nem tudom én, kreatív többlet, a gondolkodás, a merengés, a töprengés. És ha valamit időgazdálkodásból szintén érdemes kiemelni, és átcsenni kinek-kinek, amennyire tudja a saját területére, hogy a tiszta minőségeket védjük. Tehát a lélek nagyon nem szereti a befertőzést. Innen szeretném jelezni, hogy bár a nők ebben gyárilag ügyesebbek, meg sokan rá tudnak tanulni, de ez a multitasking dolog, ez nem biztos, hogy annyira jó, mint amennyire sokan szeretik úgy felfújni, hogy mindent is kell egyszerre csinálni. Tehát, hogy a tiszta minőségeket védjük. Egy másik területről hozok egy időgazdálkodási rövid szisztémát. Érthető lesz szerintem most az analógia a hallgatóknak, hogy ez egy vállalkozói időgazdálkodási rend, tehát mondjuk, nem tudom, induló kisvállalkozók, középvállalkozóknak, hogy mit ajánl ez a felosztás. Azt mondja, hogy nagyon egyszerű, 3 napban érdemes gondolkodni. Az egyik típusú nap az adminisztrációs nap. Azon mindent, ami ez a pont-pont vesszőcske, és ami ez a szárazfavágás, mondhatnánk. Második típusú nap, a pénzhozó tevékenység napja. De ez ugye megint osszuk be saját pozíciónk szerint, ez van, hogy lehet egy kreatív elmélyült gondolkodás, amikor pont, hogy a dandárját oldjuk meg az adott ügynek, de lehet, hogy épp ez egy, nem tudom, tárgyalást jelent, ez egy beszélgetést, az egyeztetést, de hogy ez nagyon fontos a vállalásunk szempontjából. És ami most lehet meglepő lesz a harmadik típusú nap, azt mondja ez a felosztás, hogy és a harmadik nap a pihenés napja. Ugyanis, tételmondat, lemerült elemmel sok mindent lehet csinálni, csak sokszor nem értemes. Tehát, hogy erre például nem figyelünk eléggé, hogy feltöltjük az elemeket, hogy aztán tudjuk csapatni, amikor csapatni kell a divatosan projektidőszakokban. Szóval a lényeg, hogy ezeket a tiszta minőségeket én nagyon javaslom, hogy legalább próbáljuk megvédeni az életünkben.
Mi a véleményed arról, hogyha most elég elcsépelt kifejezés ez az én idő, Nem tudom, hogy mivel lehet helyettesíteni, de hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy tiszta minőség, tehát hogyha mondjuk például először azt írja be valaki a naptárjába, amikor saját magával foglalkozik, mondjuk például a reggeli jógát, vagy azt, hogy bizonyos napokon elmegy futni, és hogy az összes többi tevékenységet azt ehhez igazítva, vagy azokat az aranyórákat érintetlenül hagyva más megbízások szempontjából mondjuk, tehát hogyha mondjuk kedden 5-től 6-ig jóga van, akkor oda nem lehet beírni egy ügyfélkonzultációt. Működhet ez?
Attól függ, hogy mennyire veszük komolyan az önmagunkkal tett vállalást, a szerződést. Tehát amikor a tükörképemnek azt ígérem ott, hogy már pedig ez így lesz, akkor tényleg be tudom tartani? Tehát ezen áll vagy bukik. A tapasztalatom az, hogyha valaki komolyan veszi az önmagának tett ígéretet, akkor valóban tud működni. Csak mondtad az én időt, én se szeretem már, mert elinflálták, és bizonyos ilyen szavakat először szenté avatnak, aztán meg devalválnak, és már kiüresedik. Na így van ez az én idővel is. Tehát egy pár éve ment, hogy a heti én időt megadtad magadnak? Hát anélkül le se megy a nap, ugye, ha azt nem adjuk meg? Hát azért nyugi, gondolhattuk ekkor. Egyébként mi az igazi én idő, hogyha most adnék egy magamfajta definíciót? Én azt szoktam mondani, hogyha valaki katolikus, és Ferenc pápa hívja, nyilván ez egy poénos keret, most, akkor nem veszi föl, mert az én idő. Vagy ha luteránus vagy kálvinista, és megjelenik Luther vagy Calvin szelleme, akkor elhesegeti, akkor nem. De a legtöbben nem tudunk ilyen minőségű én időt megadni. És hogy kell-e? Nem tudom. Tehát, hogy ezt megint csak az a jó a felnőttségben, hogy majd ki eldönti. Ami viszont fontos, és akkor ide keverek két témát. Az egyiket te is érintetted, hogy ugye azok, hogyha valamire azt mondom, hogy az úgy lesz, mondjuk a napom elején, akkor tényleg legyen úgy, mondtad a jogát. Azt tartom fontosnak, hogy a napunk első negyed órája, 20 perce, 30 perce mivel teljen, és az utolsó 20 perc, 30 perc. Tehát, hogy ezek mentálhigiénés szempontból kitüntetett, dedikált idők. Általában, hogy mivel indítjuk a napunkat, viszont nem mi döntünk, hanem az okostelefonunk dönt, illetve az algoritmus, ami figyel minket, elég csak, ha a telefonunk órájára kelünk, mivel elcsábulunk, ott van egy emlékeztető, egy értesítő, ki mit posztolt, mi volt a legutóbbi Insta, Facebook, etc., vagy egy YouTube, és már befertőztem azt a figyelmemet, amit nem biztos, hogy be akartam fertőzni. Tehát ez végtelenül fontos lenne. A másik, és a nagyon fontos fogalom, az időrablóknak a kifejezése. Ugyanis nem csak az a baj, ha én időt nem adok magamnak, vagy ez a magamra szánt időt, feltöltődésre szánt időt, hanem hogyha dobálom ki, fölöslegesen, ugye még emlékszünk a Franklin elve, az időmet, tehát az életemet, ezek a lopott 5-10 percek. Ugye ez a YouTube videó belefér, most miért ne nézhetném meg azt a 15 perces, nem tudom én, interjút, és ha összeadnánk a hét végén, hogy mennyi lopott idő volt, ilyen időrabló idő a hetünkben, akkor gigantikus számok jönnének össze. Tehát, hogy ha valaki ezt nem szereti analóg mérni, vagy a kis Excel táblájában, akkor legalább telepítsen a telefonjára mondjuk egy Quality Time applikációt, ami pontosan méri, hogy melyik alkalmazást hányszor nyitottuk meg, mennyi időt töltöttünk vele, és akkor el lehet borzadni. Még egy számot javaslok megjegyzésre, ez a 3,125 ezred, már is mondom, hogy miért fontos, ez egy sarokszám, mégpedig úgy, hogy ha minden egyes nap egy órát űzünk valamit, akkor az életutunkra vetítve az bő három évnek fog megfelelni. Magyarra fordítva, ha én egy nap egy teljes órát a közösségi médiában, mondjuk Facebookon, Instán töltök, és 2 órát Netflixezek, vagy egyéb stream oldalt nyomok, akkor a sírkövemre mit kéne majd a fiamnak felvésetni, ha én meghalok? Élt ettől eddig, életében bő 3 évet a Facebookon és az Instán volt az apám, életében 6 évet Netflixezett és sorozatot nézett. És ez még mindig lehet demagóg, mert hogy nem biztos, hogy ez baj. A kérdés az, hogy mi mit szeretnénk. Én nem szeretnék egy olyan sírkő feliratot, amikor a RIP állapota bekövetkezik, hogy életében 19 évet volt online. Mert hogyha nézem a magyar statisztikát, akkor majd ezt kéne rájönni. Én ettől szeretnék különbözni. De nem biztos, hogy másszer egy mai fiatal, egy mai 20 éves nem biztos, hogy ettől szeretne különbözni. De ez egy nagyon az igazság pillanat, amikor elkezdek számolni, hogy egyébként tényleg mi mit jelent az életemben. Számoljunk.
Nagyon sokan szerintem tartanak attól, hogy elkezdjenek számolni. Én bízom abban, hogy az enyémre az kerül majd, hogy meghalt egy boldog ember. Tehát én igyekszem minél több boldogságot bele szuszakolni a napokban olyan tevékenységek formájában, amik töltenek, és hál' Istennek ilyen a munkám is, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok, hogy megtaláltam azt az élethivatást, amit tényleg nagyon szeretek. Akkor, amikor az időrablókat említed, vannak ilyen emberek is szerintem, nem csak tevékenységek, akkor nyilván az ember igyekszik tapintattal létezni, de nem mindenkiben ez közös vonás. Vannak olyan jól bevált mondatok, amivel kedvesen leszerelhetők azok az emberek, akik rendkívül sok időt igénybe tudnak venni az életünkből?
Mondatok mindenféleképpen, nem fogok, ígérem, nem menekülök el, hogy konkrét mondatot is mondjak, csak előtte kettő típust megemlítek, akik témák szempontjából nagyon relevánsak. Az egyiket mindenki ismeri, mert ez köznyelvi szó, az energiavámpír. Ugye vele találkozunk, és lényegében, hogy az életünket, tehát az időnket, az energiánkat, tehát 5 perc után agyhalott üzemmódba kerülünk, tehát hogy akkor megvédeni tőlük magunkat. A másik, ezt kevesebben ismerik, viszont szerintem még nagyobb gondot is okoznak az örömgyilkosok. Ez a kifejezés egyébként csak hivatoljan be, Popper Pétertől ered, úgy tudom, ő hozta be a magyar pszichoköznyelvbe. Örömgyilkos az, hogy annak idején, vagy majd annó, hogyha elhangzik ez a mondat, hogy megnősülök, férhez megyek, akkor az örömgyilkos cimboránk, rokonunk azt fogja mondani a maga kimért hangján, hogy hát majd megbánod. Ugye? Tehát ugye mindig van egy olyan, azt szoktam mondani, egy százas szöget ott tartanak, ott a kosztüm meg a zakó zsebében, és azt úgy jó ütemérzékkel a bal vesénk fölé, amikor éppen mosolyra görbül az arcunk, és hogy tőlük megvédeni magunkat, hát nagyon nehéz. Kérdés, hogy ők kollégák, kérdés, hogy ők rokonok, kérdés, hogy ők esetleg nagyon közeli rokonok, mert nyilván, ha kiderül, uram, ne adja, de hogy mondjuk apánk, anyánk egy örömgyilkos, vagy testvérünk, akkor hát nem tudjuk őt teleportálni a Plutóra, hát ez sajnos nem megy. Akkor, és most keveredek vissza az eredeti kérdésre, akkor az ősi módszer beszéd. Tehát valahogy jeleznem kell azt, hogy én küzdök vele. Kérdés, hogy érte a szóból. Tehát ez a nagy kérdés. Olyan tekintetben én nem javasolnék aranymondatok írását, hogy, mert van, akinek ez a mondat áll jobban, van, akinek az a mondat áll jobban. Mondok egy személyeset. Én nekem egész életutamon az indirekt mondatok váltak be. Ez a következőképpen néz ki. Mondjuk lenne egy örömgyilkos ismerősöm, akinek szeretnék visszajelzést adni, hogy tönkreteszi sokszor a napomat a attitűdjével, a hozzáállásával, és akkor lehet valami indirekt helyzetbe úgy keverném őt, hogy te figyelj ide, hallgattam ezt az ügyvéd podcastet, és ott beszélgetett az ügyvéd hölgy a pszichológus úrral, és hogy szóba jöttek az örömgyilkosok, te figyelj ide, Gerzson, most egy kitalált név, Gerzson, én rájöttem, hogy benned vannak örömgyilkos, hát ilyen időnkénti megnyilvánulások. Fontos, nem azt mondom neki, hogy te szerencsétlen örömgyilkos vagy, hanem hogy hát időnként minthogyha, és puff, már elment egy visszajelzés, és akkor hofival élve 5 perc alatt éveket okosodok, hogy ő azt mondja, hogy megnyílik, ránk derül az arca, és tényleg, és akkor elindul egy valódi diskurzus, vagy pedig úgy kezd hárítani, és visszafröcsk, hogy te beszélsz, te aki, és már benne vagyunk egy konfliktusba. Utána eszünkbe jutna az F, mint fejsze, de hát az nem megoldás, meg az ugye letöltendő dolog lenne, az nem jó. De akkor hogy védem meg magamat? És ez a nagy, ez a tévő, ez a titkos összetevő, hogy megtalálom-e azokat a pajzsokat, hogy mondjuk késleltetek? Tehát például, amikor annó én megnősültem, és megkértem a párom kezét, hál' Istennek igen mondott, és És ott volt bennem, hogy Tivadarnak, ez egy fantázia név, nem ez a becses neve, gyerekkori cimbora, igazi örömgyilkos. És mikor mondjam el Tivadarnak? Mert hogy 2 héten belül nem szabad a saját és szűk közösségem mentálhigiénés jól léte szempontjából, és vártam 6 hetet. Persze nem tudunk nekik jót mondani, mert ő 6 hét után már megtudta másolni, és hát köszönöm szépen, engem hagysz a végére, szép kis barát vagy. Ugye? Viszont, és akkor lelövöm magam, mert már lassan átmegyek előadásban, nagyon szeretek beszélni a témával, remélem ez hallatszik, hogy egy ponton túl, tehát ez nem az Ügyvéd Podcast pszichopátia kurzusa, de mégis azt fogom mondani, egy ponton túl, igenis néha kegyetlennek is kell lennünk.
Én azzal szoktam megdöbbenteni egyébként, nekem az egyik ilyen az, aki pletykál, tehát másról beszél, hogy én azt szeretném, ha nem beszélnénk olyanról, aki nincs itt.
Azaz, ez nagyon jó, azaz, nagyon jó, nagyon jó. Meg néha egy ilyen rövid lezárás, hogy például sűrű a napunk, pehünkre mégis fölvettük a telefont, mert nem hittünk azoknak az időgazdálkodási tanácsoknak, hogy némítsuk le repülőüzemmód és minden értesítést ki. Tehát fölvettük a telefont, és kiszólaljon bele, most gondolok egy hölgyre, egy alapítvány kuratóriumi elnöke, és akkor Imre, van 5 perced? És visszakérdezek, mert már ismer engem, hogy Eszter 5, kitartott csend, És ugye edukálhatjuk a környezetünket, és már tudom, hogy mit fog mondani, mert ez többször lezajlódott köztünk, azt mondja, hogy na jó, mikor hívhatlak? Tehát amikor keretezzük, hogy tehát ha azt mondom, hogy van 5 percem, 4:30 után én bűntudat nélkül fogom neki mondani, hogy ne haragudj, nyilván most nem ilyen kegyetlenül 30 másodperc múlva jön a giotin, de nem lesz több, mint 60 másodperc, mert annyit mondtunk. Tehát muszáj egy picit merni hatóerőt beletenni a dolgainkba. Ezt gondolom.
Mit csinálsz akkor, hogyha valaki késik? Vársz-e rá? Mondasz-e neki olyat, hogy a saját idejéből késett? Adsz-e még neki több időt? Jellemzően késnek az ügyfelek, vagy el sem jönnek konzultációra. Gyakran előfordul, hogy késnek. Hogyan lehet ezeket a helyzeteket jól kezelni?
Igen. Ha most kimondottan kliensről beszélek, és kérdezed, akkor nálam 45 perc egy konzultáció. És ez az ő ideje. Ezt én nagyon fontos, ugye, amikor keretezünk, nálunk szóbeli megállapodás van, tehát ez nem egy ilyen nagy írásos szerződés, első alkalom végén úgymond megbeszéljük, hogy mi hogy lesz. De mindig elmondom, hogy ez az ő ideje, van egy 48 órás lemondási határ, és én ebben mindig szigorú vagyok. És hogyha ő beérkezik, nem tudom, mondjuk óra egészkor találkozunk, mondjuk 2 óra 12, és beérkezik, már, bocsánat, tehát hogy 2-re jönne, és 12 perccel később megérkezik, akkor én csak annyit szoktam jelezni, hogy hát van ilyen, teátrálisan ránézek az órára, kedves Alajos, még akkor marad bő fél óránk. Tehát, tehát rögtön jelezni azt, hogy nincs ilyen, hogy akkor túlcsúszunk egyebek, mert ugye nekem át kell állnom 2 sztori között, tehát ember pszichés státuszát átengedem úgymond szakmailag magamon, de hát abból ki kell tudni csekkolni. Zsilipidő, és ráhangolódni a következő kliensre, aki jön. Tehát, hogy ugye az a szakmai felelősségteljes álláspont, hogy ilyenkor nem is lehet ezt megtenni, de hát vannak sértődések. Ez a magánéleti szál. Hogyha a kérdés magánéletre is értendő, akkor pedig nagyon számít a kötődés, meg hogy ki ő nekünk. Ugye? Tehát, hogy hol húzzuk meg a határt, de szerintem ott is meg kell. Tehát, hogy nézzük csak meg a kultúrszellemet, tehát a korszellemet inkább így mondom, hogy nem vagyok egy Matuzsálem, de azért emlékszem, hogy mikor gimi meg egyetem környékén színházba mentem, akkor csak behúzták azt a függönyt. Csak nem vártunk annyit valakikre, és most valahogy ez a türelmi idő, így hú, még várunk, még kitolódik, tehát hogy globálisan is, mint olyan élményünk lenne, hogy megerősítjük a későket, hogy hát végül is lehet. Ugyanez egy harmadik esetben, ha oktatási platform, a tanár, ha valaki késik, ne mondja el ugyanazt az anyagot, amit már elmondott a többieknek, hogy hát legyen egy kis bűntudata a későnek, vegye föl a fonalat. Az nem az én dolgom, hogy ő helyette azt még megtegyem. Tehát, hogy ilyen finom, apró helyzetekben igenis érzékeltetni azt, és tartani azt a bizonyos keretet.
Én azt gondolom, hogy tudtunk újat mondani. Marad benned olyan gondolat, amit még szívesen megosztanál velünk?
Igen, egyet mindenképpen, mert ez így nem hangzott el ebben a formában, és ezzel heti szinten órákat lehet tulajdonképpen kinyerni a saját rendszerünkből, hogy abban szocializál minket a közoktatás és drága jó anyánk, apánk, hogy vannak a feladatok, és a feladathoz rendeljük az időt. És mindig feladatok, idő. Ha írtunk, mit tudom én, miből, koordináta geometriából, akkor a koordináta geometria témazáróhoz rendeltük a szükséges időt. Aztán vizsgáztunk ebből, abból, amaból, ahhoz rendeltük az időt. És időnként érdemes megfordítani. Nem mindig beszéltük, hogy bizonyos dolgokat kettesre senki ne vegye ki a vakbelünket, rendben van. De feltenni újra és újra a kérdés, hogy esetleg itt meg tudom ezt fordítani? És ez úgy néz ki, hogy az időablakhoz rendelem a feladatot. Ha ezt meg tudom tenni, merjek kísérletezni vele, mert hogyha merek kísérletezni vele, akkor a jelenlegi időgazdálkodási rendszerünkből kisülhet az, hogy ha csak 20%-át tudom egy kicsit változtatni, nyesegetni, átszabni, akkor egy élhetőbb élet lesz a miénk. Ugyanis tételmondat, az időgazdálkodás egy mennyiségi kérdésnek álcázott mélyen minőségi kérdés. Ez az életvitelünkről, az életminőségünkről szól szakmai meggyőződésem és hitem szerint.
Kár, hogy nem rögzítünk képet, mert különösen az utolsó mondatoknál végig helyeslően bólogattam. Én nagyon köszönöm a ránk szánt időt, és bízom abban, hogy számodra is minőségi volt. Nekem mindenképpen köszönöm a beszélgetést, Imre.
Én is köszönöm, legjobbakat kívánom!